Természetesen kicsit meglepődtem, de a helyzetet ismerve azért tudtam azt, hogy ezek a gépek a repülőbázison belül gyakorlatilag egy külterületen találhatóak, két üzemanyag telephely között, egy olyan területen, amire ugyan az őrség rálát, de nem feltétlenül őriztük ezt a területet, kiemeltem.
Szeretettel köszöntöm a nézőinket, hallgatóinkat, ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Mai vendégünk Szentgyörgyi Tibor, leszerelt százados, akit a MIG repülőgépekkel történt incidens kapcsán hívtunk a stúdióba, és beszélgettünk ennek az esetnek a hátteréről, illetve Tibor szakmai hátteréről. Köszönöm, hogy eljöttél.
Nagyon köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
Te már leszerelt százados vagy. Hány éve hagytad el a hadsereget, és miért?
37 évet szolgáltam. Gyakorlatilag katonai középiskolában repülőgép műszerésznek tanultam, és repülőgépészként végeztem. És életem nagy részét egyébként, a hivatásos életem nagy részét Kecskeméten töltöttem.
Milyen pozícióban szolgáltál Kecskeméten?
Ahogy oda kerültem, én 95-ben avattak tiszté, akkor L-39-es repülőgépeken voltam technikus tiszt, tehát 3 évet üzemeltettem repülőgépeket, majd különböző alegységparancsok helyettesi beosztásokat töltöttem be, bázison kiképző tiszti beosztást töltöttem be,
illetve bázison, ott
a repülőbázison, tehát Kecskemétről beszélünk, 26 évet töltöttem Kecskeméten.
És ha jól tudom, a repülőtér biztonsági ellenőrzése is egy ideig a feladatod volt.
Volt egy szakasza az életemnek, amikor az őrszázadnak voltam századparancsnok helyettese, tehát volt hozzá.
Ez mit jelent civil nyelven?
A repülőbázist még mindig katonák őrzik, hála Istennek. Vannak olyan bázisai a Magyar Honvédségnek, amit gyakorlatilag külső őrzővédő vállalkozások, a repülőtereket az katonák. Igazából ezt annak idején sorkatonák végezték, 2003-ig, amíg ugye a sorkatonáink voltak, akkor ők végezték. Én pont abban az időszakban voltam, amikor kezdtük a szerződéses állományra való átállást.
Értem. És mennyire döbbentett meg téged ez az incidens, hiszen sokáig ugye ott Kecskeméten szolgáltál. Én nagyon meglepődtem civilként, és nem értem, most sem értem a helyzetet, hogy hogyan tudnak talán az ország egyik legjobban őrzött pontjára betörők behatolni, már ha így volt, ugye nem tudjuk, hogy pontosan mi történt.
Nyilván próbáltam én is érdeklődni, de hát nyilván nem, tehát meg nem erősített információkra nem szeretnék hivatkozni. Én inkább azt mondom a tényeket. Én természetesen kicsit meglepődtem, de a helyzetet ismerve azért tudtam azt, hogy ezek a gépek a repülőbázison belül gyakorlatilag egy külterületen találhatóak, két üzemanyag telephely között. Mondhatom azt, hogy egy olyan területen, amire ugyan az őrség rálát, de nem feltétlenül őriztük ezt a területet, kiemeltem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez megtörténhetett.
De na mit most jelent, hogy nem őrizték kiemelten, hogy azért egy kerítés van?
Természetesen van. És az őrség felvezető útvonal is arra halad. És természetesen vannak kamerák is.
Bocsánat, ez azt jelenti, hogy az őrség, elnézést, hogy ennyire civil vagyok, de hogy az őrség felvezető útvonal arra halad, az azt jelenti, hogy naponta többször.
Tehát akár megzavarhatják azt, aki mondjuk, hogy nem kiemel egy berendezést. Így van, így van. Én azt gondolom egyébként erről az egészről, mivel ezt a repülőgépet úgy üzemeltették, hogy 4 szakák, tehát egy gépész, egy rádiós, egy fegyveres, illetve egy elektroműszerész oxigénszak üzemeltette. Az, aki ez a géphez értett, az egy szűk kör. Az, aki ezekhez a berendezéseket értett, az egy még szűkebb kör. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki ezt a gépet megbontsa, és ezeket a berendezéseket kiemelje, felkészülten kellett oda menni, tudva azt, hogy mit szeretne kiszedni, tudva azt, hogy milyen szerszámok kellenek, és voltak olyan berendezések, amik egyébként 2-3 méter magasságban voltak, tehát létre kellett oda vinni, hogy ne soroljam. Én ezeket nem részletezném, ezek mind feltételezések, hogy ki szedte ki, mi lehetett ezeknek a sorsa. Én azt gondolom, hogy egy biztos minden szakértő elmondta, hogy ez szakember volt. Én feltételezem egyébként, hogy nem lesz meg. Azért feltételezem, mert hogyha meglenne az a szakember, aki ezt kiszedte, még lehet, hogy az is előfordulhatna, hogy az is kiderül, hogy ki adott rá parancsot, hogy kiszedje, vagy esetleg kiderülhetne az is, hogy melyik raktárba került ez a berendezés, vagy kiderülhetne az is, hogy ezek a berendezések nem is biztos, hogy az elmúlt két hétbe kerültek ki ezekből a repülőgépekből. Inkább ami problémásnak tartok, és vissza kellene menni az időbe, az, hogy ezek a gépek hogyan, miért tárolták ezeket itt és így.
Tehát te itt szolgáltál Kecskeméten, és tulajdonképpen, mielőtt az interjú előtt néhány szót váltottunk, elmondtad, hogy végigkísértett szinte ezeknek a MIG gépeknek az életét. Néhány szóban mondd el, hogy mit láttál, mit tapasztaltál ezen évek alatt.
88-89 volt az, amikor a világ rájött, hogy van ilyen, hogy MIG-29-es. 91 volt az a repülőnap, amikor gyakorlatilag egy statikus bemutatón pont Kecskeméten láttuk ezt a gépet. 93-ban érkezett Magyarországra MIG-29-es. Az elsők között kaptuk meg a volt szocialista országok között, annak idején, tehát a baráti országok közül ezt a MIG-29-est. Nyilván 91-ben már a fák országa, tehát Oroszország is, tehát Szovjetunió fölbomlott, és az orosz állam adóság fejében adták ezeket a gépeket. De 93-ban ezek a világ élvonalába tartozó repülőgépek voltak. És nagyon büszkék voltunk ezekre a gépekre. Egy nagyon jó műszaki gárda, egy nagyon jó pilóta gárda, egy mondhatom azt, egy olyan csapat üzemeltette, illetve repült ezeket a gépeket, akire méltán büszke volt az ország. 98-99, Vári Gyula Angliában ugye ezzel a géppel gyakorlatilag úgymond idézőjelben világbajnok volt. Utána később Kovács Peti, aztán sorolhatnám Szabó Topi Zoltán, vagy a Bagírát. Tehát olyan pilótáink voltak, akikre azt mondom, hogy az ország is, és igazából mi is büszkék voltunk. Nyilván ez nem az ő érdemük, de ez a gép, ez a repülőgép, ez gyakorlatilag repülési teljesítményét véve a világ élvonalában volt még a mai napig is.
Igen, és azt említetted, hogy például közelharcban, ha jól értettem, még mindig megállnák a helyüket. Jobban, mint esetleg más típusú.
Ez természetesen így van. Tehát amire mi ezt a gépet használtuk, az air policing feladat. Tehát az azt jelenti, hogy bármilyen repülőgép, vagy bármilyen idegen belépül be az országba, akkor gyakorlatilag egy géppár emelkedik rá, és utána biztosítja ugye hazánknak a légterének a szuverenitását.
De volt is ilyenre példa, azt hiszem,
hogy... Volt. Tehát ezt úgy hívják, hogy alfariasztás, amikor már mondjuk egy éles riasztás. Vagy a pilóta ugye ebben az esetben nem rádiózik, ismeretlen a repülőeszköz, vagy tehát gyanús repülőeszköz, stb. Tehát ebben az esetben indítják, de vannak természetesen olyan riasztások is, amikor próbaképpen a géppárt küldik.
És aztán ezek a gépek mikor kerültek ki a forgalomból pontosan, és hogyan, milyen körülmények?
Na most ez egy érdekes történet, mert ugye tehát ezeket a gépeket 10 évente kell nagyjavítani. Tehát 93-ban ide kerültek, 2003-ban nagyjavították. 2003-ban már nem mind a 28 darabot, ha jól emlékszem, 12 darab került nagyjavításra, és került tovább üzemeltetésre. Hozzátartozik, hogy ezek a gépekhez egyébként a gépnek az ára, az egy 22 és 30 millió dollár körül van egyébként a mai áron, hogyha ezt úgy átszámoljuk, az 8-10 milliárd forint, hogyha most ezt újonnan meg akarjuk venni. Na most a gép az egy dolog, ehhez tartozik egy fegyverzet is, ami körülbelül még a gép árának a 30%-a.
És ez valószínűleg még megvan ezekhez a
gépekhez. Ez a mai napig valószínűsítem, hogy raktárban, szétszerelt állapotban még megvannak ezek a fegyverek.
Csak nem lehet használni, mert nincs hozzá.
Természetesen nem lehet használni, mert nincs hozzá olyan repülőgépünk, amivel ezt tudnánk használni.
Bocsánat, mert hogy ezek a MIG-ek, amik még megvannak, nincsenek olyan állapotban feltehetően.
Egyik sem repülőképes most már. Tehát én ezt nyugodtan kijelenthetjük, mert ugye tehát 10 évente nagyjavítani kell. Tehát ez 2013-ban szintén nagyjavítani kellett volna. Na most 2010-ben kerültek ezek a gépek leállításra, decemberben. Tehát az Orbán kormány átvette a kormányzást. Még annak idején a baloldali kormányok a GDP arányosan 1,1%-ot költöttek a honvédségre. Próbálták ezt a gépet is úgymond rendszerben tartani, mondván, hogy megbecsüljük azt, amink van, mégis megbecsüljük azokat, akik vannak hozzá, mert azért egy pilótának a kiképzése milliárdok. Tehát maga a gép nagyon sokba kerül, és hozzá a személyzetnek a kiképzése az is milliárdok. Tehát azt tudom mondani, hogy 2010-ben, amikor úgy döntött az első, hát a második Orbán kormány, hogy ezeket a gépeket leállítja, ezzel a lendülettel gyakorlatilag azokat a pilótákat is, akik csak erre a gépre voltak kiképezve, gyakorlatilag eleresztette a honvédségtől.
Nem lehetett átképezni őket? Az annyira más?
A fiatalokat nagy részét, akik vállalták, természetesen a gépenre átképezték, és voltak olyan pilóták, akikre azt mondták, hogy őket már nem, mert ugye kiképzés, tehát az is egy csomó pénz az átképzés, tehát a gépenre történő átképzés, tehát egy olyan pilótába, aki utána mondjuk 2-3 évet repül ezzel a típussal, meggondolandó, hogy ezt a pénzt beletesszük. Ami szerintem logikus. A lényeg az, hogy igazából én nem tudok olyan országról, aki 17 év után egy ilyen technikát kihont volna a rendszerből.
És ha jól értem, te javasoltad is, amikor olyan felelős pozícióban voltál Kecskeméten, ha jól értem, a feletteseidnek jelezted, hogy a gépek mechanikai, fizikai őrzését jobban kellene védeni őket? Ez így volt?
Volt ilyen, de nem ez, tehát nem a lényeg a következő ezekkel a gépekkel. Ezeket a gépeket, amikor leállították, elvégeztek rajtuk egy konzerválást, de ez a konzerválást minden évben meg kellett volna csinálni. A gépeket úgy kellett volna őrizni, hogy ezeket letakarva, gyakorlatilag a szerves üveg kabin, ami a gép tetején van, ezt a UV-fény, ezt gyakorlatilag tönkre teszi egy-két év alatt. Uh-huh. Tehát így ezeket a gépeket ilyen módon tárolni, ahogy tárolva vannak, tehát ez egy nagyfokú pazarlás. Uh-huh. És gyakorlatilag, amikor 11-12-ben én jeleztem a repülőműszaki zászlóhajparancsnoknak, hogy alezredes úr, nem tudnánk esetleg egy kabintakarót rátenni, legalább a kabinra, a gépet még, tehát ennek van egy nyári, meg van egy téli takaró szettje, hogy ezeket úgy megőrizni, hogy akár üzemképesek maradjanak. Azt a választ kaptam, hogy nincs rá pénz.
Mennyibe kerül egy ilyen takaró?
Mondjuk egy nyári téli takaró szett, azt hiszem, hogy 1 millió forint körül van. Uh-huh. A gép árához képest én azt gondolom, hogy nem akkora összeg. Na most, hogyha ezek nyilván normálisan lettek volna tárolva, akkor hogyha jönnek a vevők, jelöltek, és azt látják, hogy ez valóban nem csak egy leállított fém hulladék darab, hanem gyakorlatilag egy üzemképes repülőgépet lehet ezekből varázsolni, lehet, hogy másképp néztek volna rá. És hogyha kicsit tovább üzemeltetjük ezeket a repülőgépeket, akkor az üzemeltetett repülőgépekért lehetett volna akár, úgy mondom, tényleg pénzt kérni.
Hol használják még ezeket? Lett volna potenciális vevő?
Hát használják a lengyelek, ők a régi NDK-tól vették át a repülőgépeket. Ott ők egy felújított, úgy mondom, a németek által kicserélt lokátorrendszeret, tehát egy erősebb lokátorral használják ugyanezt a típust. Használták a szlovákok, ők éppen átadták az ukránoknak, használják a szerbek, tehát itt, hogyha közelünkben vagyunk. Aztán Európán kívül természetesen használják ezt Kubába, Észak-Koreába, Csillébe, Iránba azt hiszem adták el az oroszok, tehát vannak azért olyan, illetve kerültek MiG-29-esek még USA-ba is.
Tényleg?
Magánkézbe, amiben én úgy tudom, hogy talán még a amerikai amerikai kormány is még talán valahogy beszállt ezeknek az üzemeltetésébe. Tehát a lényeg az, hogy ezt a gépet, ezt számukra érdekes volt, de mindenki számára.
De mit csinál egy magánember egy ilyen géppel?
Nyilván ezek olyan gyűjtők, milliómosok, inkább, akik megtehetik azt, hogy van egy L-39-esük, egy MiG-21-esük, és lehet, hogy egy MiG-29-esük is. De ez a lényeg. Tehát vannak ilyenek, nyilván ők nem hadi célra használják ezt, ezek gyűjtők, mondhatom azt, hogy múzeumok, stb. Tehát vannak a világon ilyen emberek, akik megtehetik.
És egyébként az értékesítésükhöz szükséges orosz engedély, ha jól értettem, amit mondtál.
Tehát nyilván az oroszok azt mondták nagyon sokáig, hogy ezt ők engedélyükkel lehet csak átadni, eladni, mert ők fognak hozzá nyilván alkatrészt biztosítani, Nyilván, hogyha egy olyan országnak adtuk volna el, ami számukra nem baráti, vagy nem egyetett politikailag, ugye nem egyeztek volna, akkor ez nem lehetséges.
Köszönöm szépen. És hogy, tehát hogy korábban beszéltünk erről a mostani esetről, és hogy ezt azt mondtad, ez igazából nem fogjuk megtudni valószínűleg, hogy ki volt az elkövető, vagy mi történt pontosan, de hogy egy nagyon komplex problémára mutat rá ez a mostani eset. Mi az, amit te problémának látsz? És ugye ilyen hosszú évet, 37 évig szolgáltál, hogy hogyan látod most a helyzetet, a magyar honvédelem helyzetét?
A problémának azt érzem egyébként, hogy igazából nem becsüljük meg azt, amink van, és azt, akik vannak hozzá. Mint említettem, tehát egy ilyen repülőgépet 17 évesen leállítani, egyetlen egy ország sem állított le. Tehát ez, én azt gondolom, hogy egyfajta pazarlás. Tehát vannak országok, akik akár egy Phantom 2-est, ami még a vietnámi háborúban harcolt, 40 évig üzemeltetnek, Németországra gondolok. Tehát addig-addig hosszabbítják meg a gépnek a... Egy-egy nagyjavítás során egyébként, hogyha például ezt kivittük volna egy 10 éves nagyjavításnál az oroszokhoz, akkor belerakják ugye a kornak megfelelő elektronikát, tehát ez gyakorlatilag 10 évente fejleszthető ez a gép, úgymond elektronikailag. Repülés technikailag, tehát úgy mondom, hogy a repülés tudása az pedig azt szerintem a mai napig versenyképes. Az igaz, hogy egyébként egy nagyon sok munkát igénylő gép, tehát két hajtóműves, és az is igaz, hogy talán a Gripen azért úgy mondom, hogy jobban üzemeltethető, tehát egy ilyen kis országnak, de én azt gondolom, hogy érdemes lett volna addig megtartani, üzemben tartani, amíg legalább el nem adjuk, hogyha ez lett volna a cél. Illetve hogyha ezeket a gépeket, hogyha már egyszer ez a cél, hogy leállítjuk, akkor úgy kellett volna leállítani, hogy úgy lekonzerválni, úgy tárolni, hogy annak az üzemképességét megőrizzük.
Hát ugye különösen most háborús veszélyhelyzet van már egy ideje, úgyhogy nyilván addigra már mire ez elkezdődött, ezek nem voltak olyan állapotban. Azt mondod, az emberi értékkel, az emberi tőkével sem gazdálkodik jól a honvédelem? Mire alapozod ezt?
Hát én ezt egyértelműen nem gazdálkodik jól, tehát igazából 2010-11-ben ahogy elvették a szolgálati nyugdíjunkat, gyakorlatilag kettesével, hármasával elmentek el a repülőműszakik a repülőtérről, többnyire Siemenshez vagy multinacionális cégekhez, akik ezer örömmel fogadták a jól képzett műszakiakat. Gyakorlatilag a pilótáinkkal szinte ugyanez a helyzet, tehát most kezdenek rájönni arra, hogy meg kellene fizetni, tehát most emeltek ugye a pilótáknak ugye fizetés, stb. De ez idáig ugye ez nem volt megoldva ez a kérdés. És elmondhatom azt, hogy abban, hogy a szolgálati nyugdíjat elvették, ez egyetlen egy NATO országban ilyen nincs, hogy gyakorlatilag esetemet mondhatom, hogy 37 év után mondjuk egy gerincsével utcára teszik az embert.
Tehát te azt mondtad nekem, ugye, hogy most, ha mondhatom, hogy 52 éves vagy, és
53, igen.
53 igen. Éves vagy, hogy nem kapsz semmit a hadsereg.
Igen, sajnos egy gerincsérről és egy posztromás stresszel leszereltek, és mivel elvették a szolgálati nyugdíjat és a korkedvezményes nyugdíjat, ez azt jelenti, hogy 15%-os egészségkárosodással 20 km többet nem emelhetek, de katonának nem vagyok alkalmas most már, és ezért utcán raktak.
És nem kapsz semmit akkor, nem, semmilyen. Nem, tehát nem, neked nem, a piacról kell megélned.
Természetesen.
És hol szolgáltál, arról mondanál egy pár szót, hogy említetted, talán Afganisztánban is jártál, és merre voltál még?
Igen, végül is, tehát a hadsereg azért egy érdekes dolog, és én azt gondolom, hogy az elmúlt évek azért élményekben gazdagok voltak ilyen szempontból, illetve hát mondhatom azt, hogy voltak benne azért kisebb izgalmak is valóban, tehát 2011-ben volt részem egy afganisztáni misszióban részt venni, volt részem a balkáni misszióban részt venni a repülőgépeinkkel, volt aztán Baltair Policingben, vagy Szarajevóban szolgáltam egy pár hetet.
Tehát háború alatt?
Nem, az afganisztáni az háború volt, ott azért, ott igen, ott lőttek, robbantottak. Pont abban az időszakban voltunk itt, amikor felfokozódtak ezek az események. De hát katona az ember, tehát igazából mi ezt nyilván vállaltuk, és én azt gondolom egyébként, hogy nagyon sokáig azok az emberek maradtak, most már csak bent, akik hivatástudatból benn maradtak. Én szomorúan vettem tudomásul, amikor 23-ban gyakorlatilag 1800 kollégámat úgy mondom, hogy távolították el a rendszerből. Mondjuk ők olyan szempontból jól jártak, mert hogyha megvárták volna, hogy egészségkárosodásra küldik őket el, akkor ugyanúgy járnak, mint én, tehát nem kapnak semmit. Ők azért kaptak most egy kis életjáradékot, tehát nyilván töredéke a fizetésüknek, de ők szívesen maradtak volna, és általában ezek missziókat megjárt kollégák voltak.
Tehát mindannyian komolyan részt vettetek az ország védelmében, vagy szolgáltátok az országot, és akkor mégis ez egy nagyon szomorú helyzet akkor, hogy nem kaptok, vagy hát többen vagytok, akik nem kaptok vissza ebből semmit, és azt hiszem, hogy azt említetted, hogy még csak el sem búcsúztattak a hadseregtől ennyi év után, jól
ez sajnos így volt. Tehát igazából én, amit a legborzasztóbbnak tartok, így a kicsit egyéni tragédiámnak, hogy egy gerincsérbe bekerültem az SBO-ra, nem tudtam ülni, állni, mankóval, nagy nehezen, tehát a sürgősségi betegellátás, honvéd kórház. Utolsó egy-két évenben egyébként ott voltam tűzvédelmi tiszt, tehát a honvéd kórháznak voltam tisztje, és hát mondták, hogy gerincsérben van valószínűleg, de mondták, hogy hát várjak egy 4-5 hónapot, mire majd megvizsgálnak, és azért ez számomra, hogy egy honvéd kórházba, ahol a saját tisztjüket 4-5 hónapi várakozatatással fogják majd megvizsgálni. Tehát ez megmondom őszintén, hogy kicsit a targiába estem ettől. Természetesen saját pénzen elmentem utána egy magánegészségügyi ellátásra, természetesen megcsináltattam az MR vizsgálatot, és utána egy idegsebészet megnézettem, hogy akkor tényleg kell leműteni, vagy nem. De én azt gondolom, hogy ezekben a dolgokban, hogy az emberek megbecsülése, a honvédség, Magyar Honvédségnek én azt gondolom, hogy van még mit ledolgoznia.
És említetted azt, hogy ugye poszttraumás stressztől is szenvedsz, ez kapcsolható a katonai?
Ez kapcsolható Afganisztánhoz, mert kapcsolható valószínűleg a déli határvédelemhez, ahol gyakorlatilag éjszakákat nem aludtunk, amikor ugye, tehát ezt a migráns helyzetet kezeltük. Volt olyan év, hogy gyakorlatilag a kétharmadát nem töltöttem a határon. Volt, hogy Csongrádba gyakorlatilag 300 embert vezényeltem, annak voltam a közvetlen parancsnoka, aki a csongrádi szakaszt mondjuk védtük, vagy őriztük. De Bács megyébe is, tehát mint a 178 kilométeren lent voltam ott, amikor megépítettük a kerítést. Én nem azt mondom, hogy erre a kerítésre egyébként nincs szükség. Nem azt mondom, hogy egy ilyen migráns áradatot nem kell kezelni, de én azt gondolom, hogy ezt valahogy lehetett volna egy picit humánusabban is kezelni. Tehát volt, hogy 18 embert engedtünk be a röszkei határon, amikor mondjuk 150-et kellett volna, és bejöttek, megfogtuk, következő nap, ugye, tehát kerítésen visszatettük, következő nap megint jött. Tehát volt, hogy ugyanaz a hatásért, hogy jött tízszer.
De hogy megismertétek?
Hát igen, végül is a cél nem az volt feltétlenül. Tehát meg se kérdeztük nagyon sok esetben, hogy mihez ért, meg se kérdeztük azt, hogy mi a neve.
Mert ez volt a parancs.
Tehát egy feladatot hajtottunk végre. Igazából én azt gondolom, hogy Magyarországnak ott lett volna egy olyan esélye, hogy a szíriai háború elől menekülteket, és azokat az afgánokat, akiket mondjuk pont a Tálibnak a bosszúi elől menekültek, mert mondjuk pont minket segítettek, mondjuk az ISAF-et annak idején, mikor ott voltunk, és mivel kivonult az Amerika, kivonult ISAF, ezek az emberek, ezeknek el kellett jönni. És itt a magyar határon mi ugye visszafordítottuk őket, ahány szót tudtuk, aztán amikor átjött, nem maradtak ezek Magyarországon. Mint ahogy ugye az Ukrajnából menekült háborúk menekült tök röpséget sem maradt Magyarországon.
Tehát nem kérdeztétek akkor azt, hogy pontosan milyen háttérrel jött el?
A narratíva az volt, hogy ezek terroristák, tehát hogy ezek mind Európába jönnek, és itt ezekkel probléma lesz. Én azt gondolom erről egyébként, és talán szabadjon megjegyeznem, hogy egy nagyon nagy esélyt szalasztottunk el. Mert ezekből az emberek közül igazából voltak olyan emberek, akik orvosok voltak, mérnökök voltak, több nyelven beszéltek, akár nyilván ezeket most Nyugat-Európában megbecsülik. És ezeket mi leválogathattuk volna, és mondhattuk volna azt, hogy ti maradtok Magyarországon, és nem kellett volna azt megvárni, hogy utána majd Európai Unió azt mondja, hogy na, akkor ott jöttek be, akkor visszatesszük hozzá, de nem a mérnököt és az orvos tennék ide-vissza, tehát abban egészen nyugodtak lehetünk.
Nem is mennék ebbe a témába bele, egy külön podcastot nyilván, vagy többet is megérdemel. Picit visszatérnék a Kecskeméti reptérre, hogy amikor a hírek jöttek, én azon is meglepődtem, hogy azért NATO tagország vagyunk, és ráadásul, mint tőled hallottam, ez a reptér egy NATO reptér, tehát minden repterünk ugye a szövetségben benne van.
Igen.
De hogyha jól értettem, itt van külön egy NATO hangár is ezen a reptéren? Erről
mi úgy hívjuk, hogy NATO hangár.
Ja, mert, de nem ez a hivatalos.
Igen, ezt azért hívjuk NATO hangárnak, mert a NATO számára gyakorlatilag ugye, tehát a repülőterek azok kiemelten fontosak, és a NATO beruház ezekben a repterekben. Ez a hangár úgy épült, amiben a NATO beruházott, tehát nyilván ennek megvan a stratégiai jelentősége.
Igen, és akkor ugye ez olyan, hogyha bármilyen olyan helyzet adódik, hogy NATO más országból repülőgépek érkeznek, akkor...
Igen. Tehát a lényeg az, hogy beruházott a NATO ezekbe a repülőterekbe. Igen. Nem szeretnék ebbe jobban belemenni.
De ez egy fontos, tehát stratégiailag fontos helyszín, ez a Kecskeméti reptér, és ezért különösen érdekes, ami történt, tudjuk, hogy a pontosan...
Nem csak a NATO számára. Tehát igazából Magyarország a légtérvédelmi szempontjából én azt gondolom, hogy a egyik legfontosabb repülőterünk. Az ország közepén található. Nyilván azért választották ki Kecskemétet, mert gyakorlatilag bármilyen irányból az országba berepülnek, akkor innen percek alatt gyakorlatilag a készültségi gépeink között ott
van. És a legkeletibb NATO reptér, azt mondtad?
Hát az egyik legkeletibb. Hát azért mondjuk van tőlünk még egy kicsit, mondjuk a románok, mondjuk akik egy kicsit keletebbre vannak, de fontos a NATO számára természetesen. Visszatérve egy kicsit a migekre egyébként, hogy közel légi harcban mennyire voltak jók. Amíg a migek működtek, addig jöttek ide hozzánk egyébként amerikaiak és különböző országoknak a különböző típusai repülőgépei, hogy egy picit közel légi harcba összemérjék egymást. És volt egy ilyen történetünk is, hogy egyébként az amerikaiak egyszer befogták a MiG-29-es, rátkittek a fényképet a mi pilótáinknak, hogy na, megfogtuk a MiG-29-es, és erre mondta a MiG-29-es századparancsnok, hogy jó, hát azt a pár tucat fényképet, amit mi készítettük az F-16-osokra, küldjétek már vissza. Tehát, hogy igazából a mai napig megállja a helyét ez a gép. Tehát, egy közel légi harcban gyakorlatilag, és egy air policing feladatban ez a MiG-29-es a mai napig megállja a helyét.
Köszönöm, hogy elmondtad a véleményed mindenről. Most elmondhatod, hogy mivel foglalkozol, hol dolgozol, most miben élsz?
Igazából minden alkalmi munkát megragadok. Most érdeklődök a pedagógiai pálya iránt. Úgyhogy...
Illetve indultál független képviselőjelöltként az önkormányzati választáson.
Igen. Van a Kecskeméten egy szövetség, a Híres Városért Egyesület, aki gyakorlatilag a Kecskemét, hát mondhatom azt, hogy az egyik ellenzéki szövetsége, akinek a színeiben.
De nem jutott el.
Nem. Tehát pont a repülőbázisnak a területén lévő képvisel, tehát azt a városrészt szerettem volna képviselni, ami a repülőbázis környékén van. Nyilván ott éltem nagyon sokáig, meg ott dolgoztam, jól ismerem, szívemhez nőtt, maga Kecskemét is, maga a repülőbázis is, mondhatom azt, hogy a repülőbázis az életemnek egy nagyon-nagyon komoly, szinte az életem felét ott töltöttem. És mind az emberek, mind maga a repülőbázis, mind maga a repülés, ez a szívemhez nőtt, és én igazából amiért megszólaltam, én az miatt jöttem el, és tettem nagyon szívesen ezt a nyilatkozatot, mert szeretném, hogyha jobban megbecsülnék a honvédségi szakmát, hivatást, és ezt nem úgy tekintenének a katonákra, egyenruhát viselő munkavállalókra, hanem olyan emberekre, mint akik tényleg szívvel, lélekkel, hivatásukként tekintenek erre a dologra, mert mi úgy tekintettünk, és ezt valahol, hogyha ezt a társadalom valahol értékelni, mert én úgy érzem, hogy ez nincs értékelve, és azért is jöttem el, mert szeretném azt, hogyha a honvédségre, illetve az ott dolgozókra egy picit másképp tekintenének az emberek. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan voltunk és vagyunk olyanok, akik szívvel, lélekkel csináltuk, amit csináltunk, és ennek ellenére ez a kormány, ez a rendszer jelen pillanat nem becsüli meg azt, amit mi ezért tettünk.
Köszönöm szépen, hogy elmondtad mindezt. Köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt a Selfie, a Szabad Európa Podcast műsora. E heti vendégünk Szent Györgyi Tibor, leszerelt százados volt. Én Horn Gabriella vagyok, köszönöm a figyelmüket.